Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Amúgy Wonderbomb-ból is egyre kevesebb van.
Igen, de kapható.
Sőt, ez egy... persze, hogy kapható. Én mindig beteszem nekem a kókuszos, ami így állandóan az autómban van, de...
Ez ilyen egy... bounty életérzés?
Vagy... Nem tudom, nekem valamiért a kókusz az ilyen, mint a kókusz illat, az nekem valamiért én gyengém az autómban. Mert vanília az nekem már túl snasz, a citrus az meg mindig eszem, a WC-n meg jutatja eszembe igazából. Tehát,
hogy... Eleve az autó illatosító, mint olyan.
Mint műfaj, igen, én azért nem raknék autó illatosítót.
Szénmonoxid, mert... az illat, ami...
Egyrészt az is van az E28-ban, másrészt meg jó BMW illat van benne, és azt meg nem szeretném egy ilyen illatosítóval elnyomni. Tehát az autónak azt az eredeti gyári szagát, azt jobb érezni, amikor kinyitod, és így megcsap.
Hát nem tudom, amikor én nyáron kinyitom a saját autómat, akkor igazából csak a dögmeleg, ami így megcsap belőle, meg a több szerelés, mit tudom én, amikor volt a lakatolása az autónak, akkor azért volt benne egy rohadt erős cigi, égett műanyag, meg minden egyéb szag, és akkor így... Ez egy jó két hét, meg szerintem ilyen három Wonderbaum, ami kiszedte belőle.
De mert a cigiszag az a szakember révén jutott az autóba, vagy...
Persze, hát cigiztünk azért a garázsban, úgyhogy igen.
Értem.
Úgyhogy az így, jó, az a mi hibánk, de hát úgy voltam vele, hogy azért én ezt most elfogadom, hogy legalább tudok dolgozni és cigizni.
Ja, hogy mert ezt te
csináltad. De ez nagyon jó, tehát hogy a bőrülés, amikor megszívja magát a cigivel, akkor csak két-három...
Szerencsére nem a bőrülés, hanem csak a tetőkárpit. Ami meg tudja szívni.
Meg ugye elvileg az illatosítótól még csak rosszabb lesz a helyzet, nem? Mert kicsit, még több szagmolekulás.
Kicsit olyan ez, mint az izzadságra ráfújni a sprét, hogy majd az alkohol elintézi.
Igen.
Főleg, hogy ez most ilyen szép meleg nyári időben már kezd oktobáros is lenni. És ugyanilyen szép nyári meleg üdvözlettel üdvözlöm az Égéstérnek a hallgatóit. Jelenleg itt hárman ülünk bent, kezdve Petrány Mátéval, aki
Hello.
Igazán izgalmas sztorikkal fog jönni egyenesen Olaszországból.
Vagy nem.
Vagy nem.
Itt vagyunk.
Ne legyünk kis hitő.
Itt vagyunk Balogh Bencével, Hello. Aki pedig mind BMW szakértő nagyon jókat fog kérdezni, és én, mint műsorvezető és mindenkire mosolygó, itt vagyok Pásztor Csabaként.
Most, hogy mondtad, hogy nyári meleg, így megéd néztem, és a lámpáktól csak még nagyobb lesz itt a forróság, úgyhogy az képest, hogy májusnál tartunk, nem tudom, mi lesz itt augusztusra, de...
De ez az eddigi hetekre azért nem volt jellemző. Nem. Inkább az őszt éreztük.
Igen.
Én ugye a balatonfüredi konkúron voltam, ott konkrétan fáztam, pedig hát esőkabátot is vittem, mert azért azt megnéztem, hogy esni fog, de az, hogy ennyire hideg lesz, azért arra nem gondoltam, viszont annak nagyon örültem, hogy azért nem mindenki dugta el a nagyon sok tizenmilliós klasszikus autóját, tehát azért olyan gyönyörű targa 930-asok voltak kint, hogy...
Egyébként voltak olyanok, akikről tudtátok, hogy lemondták? Vagy...
Igen. Sajnos volt olyan, aki egy kordot hozott volna például, ő nem hozta ki végül, de többen is, úgy tudom, hogy többen is, de azért ez, hogy nem csorbította az összképet, tehát, hogy nem hiányzott olyan sok autó, tehát, hogy érdemben nem hiányoztak, tehát nagyon impozáns volt a látvány, de az én fotóim is igencsak szürkék lettek.
Hát igen.
Nem elég, hogy ugye borús volt, hanem még az a gyönyörű fasor is egyébként így beárnyékolta, de úgy élőben egyébként hangulatos volt, tehát nagyon jó pofa volt látni az MGB-n a vízcseppeket, attól olyan autentikus brit hangulata lett.
Igen. Ezt tudják gyárilag is.
Ott milyen idő volt?
Hát pénteken romáztunk, gyakorlatilag csuromvíz volt minden. BMW-nek meg nem volt ilyen premierje. Tehát tényleg ott lezudult minden. Szombaton ilyen közepesen volt esős, de ugyanúgy eláztunk. Igazából nem lehet azt megvalósítani, hogy esernyőd is legyen, meg fényképezz is, meg nálad legyen a fotós táska.
Ilyen fejletet, ilyen sapka ernyőként.
Hát nyilván esőkabátozni lehetett volna, de...
másokat.
És akkor végül hogy jutottál ki, mert még emlékszem, hogy itt a szerkesztőségben azon ment a nagy találgatás, hogy akkor végül kijutsz-e, vagy nem, mert hogy több járatot is töröltek, ez mi volt? Valami sztrájk? Vagy...
Bejelentették az olasz, azt hiszem a reptéri dolgozók, hogy péntekre a sztrájkot hirdetnek. Aztán végül elhalasztották, nem tudom, hogy az áradások miatt, vagy más miatt.
Ilyen méltányosságból?
Hát igen, átrakták júniusra, de addigra a Lufthansa és barátai mindent töröltek, úgyhogy nekem volt egy repjegyem, azt törölték, utána adtak egy másikat, azzal nem értem volna oda igazából pénteken időben. Úgyhogy azt mondtam, hogy inkább ne. És aztán olyan opciókat adtak, amik még rosszabbak voltak, tehát ilyen menj Milánóba, Helsinkin át, és hasonlók. Tehát mondtam,
és általában ezeket olyan kérdezés nélkül szokták adni, ugye?
Hát, hogy mi több, hát automatikusan, és... automatikusan be is foglalják.
Rá, vagy be is
nem, de befoglalják ilyenkor, és mondtam, hogy de hát van egy közvetlen vizer, hogy esetleg az.
Az nem szokott általában létezni ezeknek az autós cégeknek a kelléktárában.
Hát nincs a rendszerükben. Ugye én az amerikaiakkal mentem, úgyhogy ott végképp nem tudják, hogy mire való a vizer. Mondtam, hogy arra való, hogy másfél óra alatt oda visz reggel, és ezért oda fele tudok annyi érni. Úgyhogy végül vettünk egy utolsó pillanatos 6000 forintos vízerjegyet.
De akkor ezt te vetted meg?
Nem, végül ők vették. Hát mondták, hogy megveszem és kifizetik, vagy megveszik ők. Mondtam, hogy ahogy sikerültök, mindegy. De így. A vízerre nem hat a sztrájk. Úgy látszik, hogy ők nem ijedősek, és... tartják.
Mondtad azt, hogy fontos volt, hogy kiérjél, mert mi volt péntek délelőtt, ami ennyire fontos volt?
Péntek délelőtt még semmi, péntek délelőtt a mindenki érjen oda, amennyire tud volt. Délután volt a BMW-nek a minden évben pénteken tartott premierje, amikor megmutatják az adott évre szánt koncepció autójukat. Gyakorlatilag egy ilyen zárt esemény. Mert a konkorzó villadászt az úgy néz ki menetrend szerint, hogy a péntek délután este az a BMW-jé, és az elég VIP, tehát ott nincsenek nagyon mások, csak a meghívottak meg a sajtó. Már aki odaér. Már...
De a meghívottak alatt azokat értjük, akik autót visznek? Tehát akik klasszikus
igen,
autót
visznek? Igen, a tulajdonosok, visznek? Igen. Meg a BMW-nek a különböző meghívó.
Főtervező, meg ilyenekre hát kell gondolni?
Hát igen, de hogy tényleg egy pár száz ember. Uh-huh. A szombaton pedig ugye kezdődik maga a verseny. Szombaton szintén csak a sajtó és a meghívottak és a tulajdonosok vannak ott, és akkor amíg te fotózol meg, körbenézel, addig a bírák körbe mennek és megnézik az összes autót. Ez ugye eltart egy napig gyakorlatilag, mert be kell indítani, stb. Beszélgetnie, megnézni a papírokat. Nyilván minden autót megnéztek előtte, tehát hogy tudnak
már
róla.
A nevezésnél?
Persze.
Tehát nem is lehetett volna akármivel nevezni.
Azt ugye a BMW szponzorálja ezt a tizen, nem tudom hány éve, tizen nagyon sok. És hát van egy komoly szabályzata. Tehát például nem lehet olyan autót oda vinni, amit azt hiszem 3 éven belül el akarsz adni.
Ja, hogy ne ott hirdetges, tehát igen, ne ez legyen a felület, hanem te ide tényleg azt az autót vigyed, ami a te büszkeséged.
Igen,
ami...
meg ugye mindennek eredetinek is kell lenni, illetve hogyha valami módosított, akkor hivatalosan és az adott korszakban lepapírozva kell, hogy módosított legyen. Úgyhogy azért van egy elég merev szabálykönyv.
De ezt a BMW találta ki, vagy a BMW csak fenntartja? Tehát, hogy ez a hagyomány, hogy ennek a konkorzónak a hagyománya?
A konkorzó az 1923 óta van. Nem, mert akkor most lenne 100 éves. Hát ezt tudhatnám.
Minden esetre
igen,
érából.
Abból az érából van, és a szabályok azok megvoltak szerintem korábban is, csak mióta a BMW átvette az út, ez egy sokkal nagyobb dolog.
Tehát, hogy ők ezt egy kicsit úgy visszahozták a köztudatba?
Igen. Hát igen, mert gyakorlatilag vannak különböző mecénások, de a BMW a cég, ami így az egészet viszi, és akkor a Villa Airba meg a helyszínt adja hozzá, mert hát mindig is ott volt. Uh-huh. És nagyjából ez a deal. Na mindegy, szóval, hogy szombaton ugye lemegy az a nézelődés, és aztán vasárnap átvezetnek a másik villához, a Villa Erbába, ami, mit tudom én, egy 5 perces közútas történet, de nagyon jó ezeket így látni.
Tehát hogy akkor rendesen az autókba beülnek, beindítják és elmennek velük?
Igen, aha. Tehát 250 GTO-val a főúton.
Meg a Porsche 9. És téged is ilyen vittek esetleg?
Vagy? Nem, engem sajnos csak egy sima 7-es BMW Shuttle-lel vittek át, de tavaly egyébként hajóval mentünk át egyikből a másikba, az hangulatos volt.
Tehát ez egy tópartján van.
Ez a komoly tópartja. Gyakorlatilag.
És mekkora helyet képzeljünk el? Tehát, hogy mondod, hogy egy napig tart a zsűrizés, akkor ez annyira nagy a helyszín, vagy annyira sűrű a kiállítók száma, hogy
hát,
azért tart sokáig?
Nem olyan nagy a hely, az gyakorlatilag egy hotel a tóparton, tehát nyilván van egy nagy parkja, meg azért van hely, de alapterületre nem egy nagy rendezvény ez. Autókból is, igazából azt hiszem, 5 kategória van, és mindegy kategóriában 6-8 autó. Tehát véges számú. Igazából azért is van a vasárnapi publikus nap a Villa Erbában, mert az sokkal nagyobb terület, és ott általában már más kiállítók is vannak. Tehát ez úgy néz ki, hogy délelőtt, illetve reggel átmennek a Villa Estéből az Erbába, és akkor a főplacon ezek az autók vannak, viszont mellette például tavaly egy nagy BMW találkozó volt, nem tudom, ilyen olasz BMW klub,
aha.
És akkor ilyen írdatlanul ritka alpinák, meg minden ott sorakoztak. Hát ilyenkor a BMW is nyilván kivész egy-két autót. Most például volt, mert ugye a komoly tavon voltak ilyen sebességrekord állítások annak idején, és ezeknek a versenyhajóit is kiállították, meg mindig vannak ilyen apróságok.
És mit akartam még tulajdonképpen kérdezni, hogy a balatoni rendezvénynek az volt az egyik különlegessége, már amióta ugye 8. alkalommal megszervezik, hogy nagyon különleges autókat, nagyon drága régi autókat hoznak ki, tehát nem is a drágaság a lényeg, hanem hogy annyira régi autókat, hogy már annál fogva sincs belőlük túl sok, hogy 80 évesek, teszem azt, és hogy ezeket mégis egy olyan nagyon szép helyen, ott a Tagore sétányon nyilvánosan kirakják, és akkor itt nyilvánvalóan még egyszer nézetre kell emelni az autók értékét, és hogy ez ettől függetlenül egy nyilvános rendezvény, tehát a család oda mehet,
vasárnap,
gyerekestül
igen.
Mindenki, tehát és akkor vigyáznak rá, hogy nehogy megkarcolják, vagy ráborítsák a
még az se. Ez ilyen szempontból egészen furcsa, tehát tényleg az van, hogy ugye miután szombaton egy nagyon limitált társaság, nyilván autóhoz értő emberek megnézik az autókat, és mindenki vigyáz rájuk. Vasárnap egy elég jelentős tömeg így beszabadul a részre, és ugyanúgy ott állnak az autók, nincs körbe kordonozva meg semmi.
De nem láttál olyat, hogy
nem, hát azért
fogdosta volna itt mondjuk, mindenki. Úgy, hogy háromszor rá kellett volna szólni, ne tessék már a GTO-nak a tükrét összefogdosni.
Nem, azért az emberek szerintem vigyáznak ezekre, de tudod, mi szokott ilyenkor lenni, hogy valaki lehajol, és a fényképezőgép így a válláról oda csapódik, és ezek azért alumínium karosszériás autók, ha ránézel, attól is behorpad, szóval...
és nem lehet javítani, vagy legalábbis nem nehéz javítani.
Igen. Szóval hallottam már horror sztorikat, ilyen odaért táskák és hasonlók témakörben.
Cipzárak.
Igen.
Viszont nem csak régi autókat mutattak be, hanem visszajött egy mondhatni régi legenda, ugye? A cipő, bohóc cipőről beszélek, Z4.
A Jurek Z4 clownshoe.
Hát Z3.
Z3 clownshoe, utód.
Z4 clownshoe.
Igen, hát a BMW ugye bemutatta a Concept Touring Coupé nevű gyakorlatilag keménytetős Shooting Brake Z4-et. Aztán beszélgettünk is erről, hogy ez hogy született, és miért pont ezt csinálták 2023-ra. És érdekes, tehát azt mondták, hogy igazából a kupé, Z4 kupé ötlete az első pillanattól kezdve megvolt, hogy most mennyire számított, hogy a Supra ugye ezzel közösen lett kifejlesztve, és az egy kupé, azt nem tudom, de az biztos, hogy az ötlet az ott volt a fiókban, és azt mondták, hogy igazából ezen a rendezvényen nem akartak a jövőről, meg az elektrifikációról, meg a szokásos témákról beszélni, mert épp elég szó van róla, és ezért inkább a koncepció vonalon szerettek volna valami álmokat generálót mutatni.
Hát rám egyértelműen olyan benyomást tett ez a prototípus, vagy mert ugye írtad, hogy a cikkedben is, hogy egyáltalán nem tervezik ezt gyártani, de azért 100%-ban nem is zárkóznak el tőle, tehát lehet, hogy egy ilyen kis kézzel összeszerelt széria készülhet hát belőle.
A CSL 3.0 miatt gondolom, hogy egy pici esély van rá, mert gyakorlatilag tavaly még azt mondta a BMW, hogy ők alapvetően képtelenek ilyen kis szériás termékek legyártására. Tehát, hogy nem, nincsenek rá berendezkedve. Nekik az 50 autó is egy annyira kicsi szám, hogy azt is csak úgy tudták megcsinálni az előző körben, hogy kiszervezték a munka nagy részét. És akkor gyakorlatilag úgy csináltak 50 ilyen különkiadást, mint ahogy versenyautókat szoktak építeni. Azzal a különbséggel, hogy itt a végső összeszerelést és minőségellenőrzést azt már meg tudták csinálni a gyáron belül.
Ja, hogy mindenki összedobja a magáét, és akkor végsősorban úgy kerül ki a hát, gyárból, hogy megkapja.
Igen, tehát hogy ugye a soron nem tudják megcsinálni, azért kiszervezik, meg az egyedi alkatrészek gyártását is kiszervezik, igen. És aztán a végén azért mégis ők írják alá, és akkor így lehet egy hivatalos BMW.
És az is érdekes, hogy már magát eleve az Z4-et is kiszervezték, mert azt is az osztrákok gyártják.
Igen, azt is a Magna csinálja.
Ami ugye szintén egy ilyen szép hagyomány volt régen, hogy minden ilyen kicsit spéci kis szériát
hát igen,
kiszerveztek.
Mert ugye az egy módosított platformon készül, és ráadásul egy kabrió, és azért a Magnánál elég sok kabriót gyártottak az évek során, meg a volumen is nyilván annyira alacsony, hogy a Magnának jobban belefér, mint egy rendes BMW gyárnak. Plusz ugye a Suprát is ott csinálják.
Igen.
Úgyhogy gondolom ezt kiszámolták, hogy ez így logikus.
Biztos, hát meg ugye a japánok is benne voltak, tehát azért ugye ez a német meg a japán az nem a herdálásról híres, meg a
igen.
Pazarlásról.
Szóval az érdekes a Touring Coupé-ban, hogy csinálnak belőle 50-et vagy nem, hogy ugye ezt a prototípust, ezt a Super Stille nevű olasz ilyen prototípusokat gyártó cég csinálta a BMW-nek. Uh-huh. És azért nézegettük, és a hátulja az teljesen egy elemből van, tehát hogy az nem...
De akkor ez műanyagból van?
Nem, az fémből. Csak hogy nem az, hogy két préselt lemezt így összeegeztettek, vagy valami, hanem tényleg ez így elég komplikált darab. És nem tudom, hogy ezt egyáltalán meg tudnák el csinálni ilyen kis szériában is, vagy a másik kérdés az, hogy azért az Z4, az tudtam, 2018 óta gyártásban van.
19-re emlékszem.
Hát 19 volt az első modell.
Hát amikor meg lehetett venni, gondolom.
Igen, de hogy 18
igen, tehát már létezettől
már csinálják.
Úgy igen.
És nem tudom, hogy mennyi idő lenne kifejleszteni ezt úgy, vagy...
Ja, hogy ez bírja a strapát is, ugye? Mert most ez speciál csak egy felépítmény. Nem
igen,
változtattak semmit,
nem változtattak semmit
a Roadsterhez képest.
Hát nem is azt, hanem, hogyha például meghozzák azt a döntést, teszem azt egy hónapon belül, akkora a kereslet erre az autóra, hogy ezen az áron is, mert ugye itt elhangzott, hogy $250,000 körül lenne az egység ára, ami azért elég szuper sportautós összeg.
Igen, igen.
Tehát egy alap Maserati MC20-at már annyiért hozzád vágnak elvileg, bár állítólag 300,000 alatt még senki nem vett, de...
De hogy akkor abban több extrát kell beixelni, hogy annyiba kerüljön? Vagy mi a módja annak, hogy drágábban vedd meg a Maseratit?
A Maseratinak? Hát igen, tehát hogy igazából nem veszi senki az alapárost, hanem...
Van ennél ilyen egyáltalán, hogy
van.
Fekete lökhárító, tekerő...
Hát olyan biztos nincs, de... Na mindegy, szóval nem tudom, hogy időben belefér-e nekik az, hogy még ezt a gyártási folyamatot így kitalálják, mert nem tudom hány éve van még az Z4-nek, meg úgy egyáltalán megírja ezt az a hajcihő. Csak közben meg azért a CSL-lel elég nagy sikerük volt, és az tényleg írdatlan összegekért sikerült eladni előre gyakorlatilag ezt az 50 darabot.
Igen, igen.
Tehát ezen felbuzdulva lehet az a döntés, hogy ha elég kereslet mutatkozik,
már
akkor...
Már pedig igen.
Hát nem tudom.
Vagy mert úgy azt mondod, hogy úgy már van olyan valószínűleg visszajelzés, ebből látható igény.
Hát meg szerintem azért egy ekkora márkánál nincs olyan, hogy nem lenne kereslet egy ritka autóra.
Én is azt gondolom.
Tehát azért most vegyük például akár a Koenigseggot vagy a Paganit, tehát hogy azért nem látsz olyat, hogy most ők ezt
megcsinálták, és ott áll a szalomban.
Talán a Bugattinak volt olyan szériája, amiből nem tudtak eladni annyit, amennyit akartak. Nem?
A McLarennek volt az elva. Hát a McLarennel az elva volt ilyen véleményes, hogy abból nem is tudom, 400-at, vagy mennyit akartak csinálni először, aztán azt levitték ilyen 250-re, aztán a vége azt hiszem 150 lett.
A McLaren azért azt szerintem egy fekete bárány az ilyen szuper per hiper sportautók tekintetében, mert ők nagyon elkezdték kihányni magukból.
Igen, tehát, igen.
Volt az F1, ami persze egy nagy siker lett, főleg így az idő múltával, aztán utána talán a P1 volt, ami még ilyen hasonlóan nagy sikert aratott, és utána konkrétan, nem tudom, elkezdett ömleni a szar. Jött a 650, 750.
Hát igen,
ott ugye a
McLarennél három széria volt, a Sport, a Super, meg az Ultimate, és akkor az volt az eredeti ötlet, mikor ők elkezdték, hogy a P1 lesz az Ultimate, és akkor gyakorlatilag a Sport a belépő, a Super, meg a 720-es, meg ezek, meg a 650 volt régebben. És a McLarennél szerintem az volt a baj, hogy nekik igazából egy platformjuk és egy hajtásláncuk van, tehát az mondjuk tényleg visszás, mikor egy, nem tudom, 200 ezer dolláros autót nagyjából ugyanaz a technika hajt, mint egy 3 millió eurósat, csak azért, mert...
Meg olyan túl jó visszajelzéseket sem olvasni ezekről a McLarenekről, tehát azért annyira nincsenek elájulva azok, akik hozzájutnak...
Én változóan hallottam, van, aki nagyon imádja, és azt mondja, úristen, ez milyen jó dolog, van, aki meg tényleg csalódik benne.
Én nem láttam még sajnos közelről, csak ilyen beszámolom.
Én vezettem egy párat, és elképesztően gyorsak, és nagyon jók. Amit én is hallottam tulajdonosoktól, hogy ugye az elején, az első pár évben elég rosszul voltak összerakva, tehát hogy voltak mindenféle megbízhatósági problémák, de azért ez sokat fejlődött. Az más kérdés, hogy tényleg a McLarentől várják, hogy mutasson valami újat. Ugye most kijött a V6 hibrid, és most bejelentették, hogy a V8-at is gyakorlatilag így megcsinálják ugyanezzel a módszerrel hibridnek. Uh-huh. Tehát marad a belső égés. Egy darab.
Ez lesz a 750-esben?
De, igen. Illetve várjál, a 750-esben még nem lesz hibrid, az még csak... Sima V8.
Még csak a sima V8. Mm. Most ez így nem rémlik. Tudom, hogy megírtuk, de így most nem...
Nem. A 750-esben még nem rakják bele az elektromos rásegítést, azt csak egyszerűen felhúzták egy kicsit. De ez inkább egy facelift azért, mint egy új modell. Mondjuk a McLarennél melyik nem egy...
Amúgy igen, ezt akartam mondani, hogy ha már így mondod, hogy McLaren és facelift, hogy igazából szerintem nekem talán a 650 az első, ami így kezdtem azt érezni, hogy onnantól már csak ilyen sorozatgyártásokba mennek ezek a típusok.
Jó, hát figyelj, egy kis cég, azért szerintem legyünk igazságosak, mert mondjuk egy Ferrari megteheti azt, hogy van három különböző modell családja gyakorlatilag, de mondjuk a Ferrari-nál a V8-as széria sem egy több egy ráncfelvarrásnál. Tehát a 458 óta olyan nagy újdonság.
Pont ezt akartam, hogy ez a 458, 488, akkor ott volt egy speciál, ha jól emlékszem, a Pista, tehát hogy
általában készülnek ilyen kisebb szériák, egyedi szériával.
Hát annyi, hogy náluk van Ormotor, meg V12, szóval azért ők tudnak játszani a platformjaikkal.
McLaren nem olyan nagy, mint egy Ferrari. Igen. És szerintem nagyon nem.
Igen, meg ők kifogytak a pénzből is, szóval nem, azért az nehezebb.
De már nem is egyszer, nem?
Hát figyelj, angolok.
Forma 1-es csapattal is voltak gondok.
Angol autógyártó, hát persze, hogy...
Igen, igazából ahhoz képest még csoda, hogy léteznek.
Figyelj, nézd meg az Aston Martin, tehát, hogy ugye csődbe mentek, nem tudom, annak idején, vagy 8-szor, de valahogy nem szűntek meg, mert erősebb a márka annál, hogy hagyták volna. És aztán bevásárolta magát a Mercedes, akkor így egy kicsit felmentek a részvényeik, és mindenki megnyugodott. Aztán most megint elkezdtek zuhanni, most bevásárolta magát a Geely gyakorlatilag. És akkor most megint minden oké.
Okay. Egy darabig.
Hát most jelentik majd be elvileg a DB12-t.
Igen.
Úgyhogy most akkor gondolom megint egy kicsit a hullámvasútnak a tetején vagyunk, aztán abból talán el tudnak adni eleget, ha nem, akkor meg
megyünk lefelé.
Érdekes ez a Mercedes-Geely barátság is egyébként, hogy, hogy a Smartot is így, hogy lepasszolták. Tehát, hogy
igen.
Be akarták áldozni, és azt mondta a Gili, hogy nem, nem, figyelj, mi átvesszük. Nincs azzal gond.
Van ott akarat,
van.
Meg tőke.
Van, meg nagy barátság a Daimler és a Gili között igen. láthatóan.
Szóval az előbb azt kezdtem el mondani, hogy amikor megláttam ezt az autót, ezt az E4-est, akkor nekem egyből az volt az érzésem, hogy ez egy olyan igazi BMW, amiket én szeretek. Még az a nagyon klasszikus világ, az egész fazon, stílus, kerekek, karosszéria kialakítás, ezen én másodpercig nem érzek semmi túl modernizált, vagy túlságosan is előremutató megoldás, hanem az, hogy ezt tényleg olyanok csinálták, akik magát a BMW-séget próbálták ebbe mindenképpen úgy megtartani, és ahogy mondod is, akkor ez szándékos volt, hogy erre a rendezvényre egy ilyen nagyon klasszikus világot akartak.
Igen, meg érdekes az, mert ugye ott volt a Z3-ból a kupé, és beszéltünk róla, hogy nem csak olcsó volt, mint a Roadster annak idején, hanem ahhoz képest, hogy hányan kritizálták, mikor új volt, most meg az a gyűjtői darab. Tehát
igen,
ezt
egy
a BMW
ilyen kultárgya volt, igen. Ugye ezzel a bohóc cipővel is.
Ezt a BMW is felismerte, hogy hosszú távon ezek a márkai építő elemek, és az én így is a maga módján vezetted, ami most az Elvisnél volt?
Vezettem ezen a konkuros balatonfüredi rendezvényen, mert ugye azt is a BMW szponzorálja, és szoktak mindig tartani egy sajtónapot előtte, amikor lehet régi BMW-ket vezetni, és mivel, hogy sok a vendég, ezért nem csak a régi BMW-kkel megyünk ilyenkor konvojban, hanem újakkal is, és akkor az egyik ez a lila Z4 volt, ami az Elvisnél volt, úgyhogy igazából azért nem is bántam, hogy kicsit nehezen lehetett hozzáférni a Elvis féléhez, mert ugye én már ültem benne, megvezettem is.
Hát én csak egy karikát mentem vele az esőben, úgyhogy sokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy a maga módján az is egy elég konzervatív dolog, tehát lehet kapni a manuálissal, ugye egy 250 lovas, vagy annyi nem, 250 igen, a négyhengeres, azt hiszem. Egy hátsó kerekes kétüléses roadster, tényleg
semmilyen kategóriájában egyedülálló.
Igen.
Aztán valamikor pont is erről beszéltünk, hogy nincsen egyszerűen vetélytársa ennek az autónak.
Igen,
csak azért sem, mert hogy a Supra az egy zárt autó.
Igen. Ha most tényleg azt nézzük, hogy egy erős két üléses kabriót keresel, akkor most szerintem a polc alján ott van egy MX-5, és a polc tetején meg egy Boxster.
Igen.
Igen, de és ezek mindegyik teljesen más kategóriájú.
Te is teljesen más kategória mindegyik, és akkor én így középre tudnám elhelyezni a kettő közé, hogy akkor ott van az E4.
Igen.
És amit mondtál, hogy ez ilyen neked tetsző klasszikus BMW, olyan szempontból is érdekes ez a shooting break, hogy ugye az üzenete az, hogy ilyen nagy hosszú hétvégés utazások, meg nem tudom, ilyen fél Európán át a napsütésben kategória. És hát ez pont tudja, mert ugye belerakták a legerősebb sorhatost, amit az E4-ben lehet kapni, az M40i-t, az automatával, és kibélelték a legjobb olasz bőrökkel. Tehát gyakorlatilag ettől egy kicsivel praktikusabb csomagtérre.
Meg ha jól emlékszem, úgy is csinálták a csomagtérre, hogy volt benne direkt három bőrönd is.
Bizony, hátul, persze.
Mutassák, hogy ez mennyire, mert minden ember három bőrönddel járja be Európát, mert az bőrben
annyi fér bele. Lesz.
De az és mindegyik bőrönben már egy hitelkártya.
Ja, igen.
Nem, ez a régi világ, ugye, ez a régi autóépítés, ez az olasz karosszéria építő céges hangulat, amit ugye mondták, hogy majd lehet, hogy a villanyautókkal vissza fog térni, mert hogy ha majd meglesznek ezek az egységes szörvdeszka platformok, akkor arra már könnyebb lesz egy bármilyen karosszériát építeni. Ez egy kicsit odébb van, de...
Igen, bár érdekes az ilyen legalitás szempontjából, tehát például ez a Touring Coupé, ez azért vezethető, meg azért egy valódi autó, mert ugyanolyanok a merevítések benne, mint a Roadsterben, tehát hogy nem számolták bele, hogy a tetőtől merevebb.
Sőt.
Hát de egyébként az. Hát, tehát, hogy
igen,
technikailag...
de úgy készültek, hogy nincs teteje,
igen,
tehát akkor
hogy
igazából ez csak plusz.
Papíron egy sima Z4, és ezért legális. Azért, hogy majd később ezt hogy tudod megvalósítani simán egy platformra épített egyedi karosszériával, azt nem tudom. De az biztos, hogy vonzó ez az irány, hogy minél több egyedi jármű készüljön.
Meg amúgy az, hogy most ezt így bemutatták, és játszunk el a gondolatot, hogy akkor azt mondják, hogy a BMW mégse csinálja meg, bár szerintem meg fogja csinálni ezt a limitált darabszámot.
Most én is afelé hajlok valahogy pedig.
hát ez az alapból mondták, hogy jaj, hát ha megcsinálnánk, akkor ennyibe kerülne meg, jaj, hát nem tudjuk megcsinálni, mert limitált darabszámú, de amúgy meg van egy olyan BMW-nk, ami pont ugyanúgy limitált, és megoldottuk, tehát hogy szerintem is
megvan egy, az egyik olvasó írt egy jót, hogy szerintem megcsinálják, mert konceptnek hívja a BMW-t, és tudjuk, hogy ami koncept a BMW-nél, az valójában sorozat érett. És így belegondoltam, hogy ennek utána kéne néznem, de hogy azért tényleg láttunk pár olyan koncepciót a BMW-től, ami gyakorlatilag 2 hónappal később kijött, mint végleges darab. És ugye nekik vannak a Vision, meg az Omás koncepcióik is, tehát azokból általában ugye nem készül semmi. Úgyhogy lehet, hogy van ebben a logikában is valami.
És aztán pont Paptibi mondta, hogy vannak olyan koncepcióautók, amiket úgy készítenek, hogy kész van már a széria autó, és akkor egy picit visszakoncepcióautósítják. Egy-két hihetetlen részlet.
Leveszik a tükröt.
Lámpával, tükörrel. Igen, hogy azért látszódjon rajta, hogy hú, hát ezt biztos, hogy nem fogják így ebben a formában gyártani.
Hát meg szerintem legrosszabb esetben, mivel hogy már bemutatták élőben, hogy hát így fog kinézni, ha lesz, mert majd lesz, vagy nem, stb. De hogy szerintem legrosszabb esetben biztos, hogy valaki meg fogja otthon csinálni. Tehát így, hogy van róla képe,
Indiában.
Tudja, hogy hogy néz ki, ez egy Z4, megveszi a Z4-et, elviszi.
Üvegszálashoz.
Így van, elviszi oda, megmutatja
Józsinak. Egy csónaképítőhöz. Figyelj,
itt ez a fotó, csinálj már meg a tetőt rá, léci.
Egyébként arra lennék kíváncsi, mondta a BMW, hogy ez a kupé ötlet, ez azóta megvan a fiókban, mióta kijött, vagy mióta elkezdtek dolgozni a Roadsteren, és hogy egy teljes méretű modellt is legyártottak. Viszont a shooting brake-et áttervezték, mielőtt legyártották volna, gondolom azért, hogy meg lehessen csinálni, vagy bármilyen technikai okból. Hogy vajon az eredeti Z4 kupé az hogy néz ki ennek fényében?
Akkor ezek szerint azt nem mutatták még képen sem, vagy
azt
rajzon
nem mutatták,
sem.
De biztos, hogy másképp nézett ki, mint ez a shooting.
Tehát valahol
rejtőzködik egy Z4 kupé design.
Egyébként
valahol a BMW Kaliforniában.
Több év múlva lehet, hogy amúgy elő fog kerülni.
Hát a BMW-nek ez is jelenti. Igen, hogy évek után előhúznak.
Nekem az E92-es BMW-ből azt hiszem csináltak olyan pick-up verziót, azt mondjuk azt hiszem tanulmány.
Igen.
Diák, de hogy az amúgy mennyire hülyeség és szexi.
Az magány.
Igen.
Hogy valahol Németországban olykor-olykor elővesznek egy M3 pick-upot.
Igen, egyébként. Ez
és
a jó.
Azért, hogy elvigyék a tesztpályára azt a 4 abroncsot, mert kell egy másik BMW-hez, és akkor mivel? Hát M3 pick-uppal csináljuk meg, mert pár diák úgy gondolt, hogy ez működik. És erre a BMW azt mondja, jó,
talán a BMW az az egyetlen cég, aki nem gyártott még pick-upot, vagy legalábbis nem tette az emblémáját pick-upra.
Nem, de most gondolkoznak rajta egyébként, hogy valamit kéne.
Mindenhova kell.
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a Mercedesnek se vált be.
De ők rosszul csinálták, azért ezt lehet ennél jobban csinálni.
Igen, mondjuk a Rolls-Royce is jobban bevált a BMW-nek, mint a Maybach a Mercinek.
Igen. Hát mondjuk más is, tehát az egyik egy pimpelt S-osztály, ami persze nem rossz, mert hát egy S-osztály sem rossz.
Igen, csak aztán volt egy idő, amikor kijött egy új S-osztály, és akkor volt drágábban egy régi S-osztályuk csicsásan.
Igen. Szoktam látni egyébként Budapesten, és így mindig eszembe jut, hogy ennek az alapára valami 100 millió forint, és hogy milyen jól teljesítünk, hogy ilyenek jobbra-balra.
Lehet, hogy majd egyszer ott lesz Komóban egy ilyen Maybach.
Hát lehet. Ezen gondolkoztunk egyébként, hogy mi lesz ott 40 év múlva, tényleg, hogy vajon a mostani különkiadások azok elég különlegesek ahhoz, hogy 40 év múlva úgy néz rájuk, vagy egyszerűen az, hogy minden műanyagból van, és már nem olyan, az számít. Bár mondjuk nyilván a fém helyét átverti mondjuk a szénszál, meg a többi különleges kompozit, de az biztos, hogy minőség szempontjából azért aggályos, hogy 40 év múlva ezek hogy fognak kinézni.
Hát, meg hogy ki lesz majd az, aki 40 év után vagy alatt ezt majd úgy fogja pátyolgatni, meg helyrehozni akár a sok elektronikát benne, hogy az működjön.
Hát figyelj, nem vezetik őket. Tehát azért az, hogy Ferrari Enzót is, meg nem tudom, mindenfélét lehet találni 50 kilométerrel ennyi év után, az árulkodó.
Igen, ez mondjuk pont az a gyűjtői kategória.
Ebből szerintem, ha már az eltevős nagyon akarja, az úgy is meg fogja csinálni. Most mindegy, hogy mi van benne és mi nincs.
Mondjuk érdekes, mert Komóban ezeknek az autóknak azért ugye működni kell, tehát nem lehet csak így előkapni a hangárból úgyhogy nem indult be. Hogy trélerre
viszik oda, és igen, csak úgy trélerezik. Lepattintják.
Hát át kell vele menni egyik helyről a másikra, meg ugye, hogyha nem indul be, akkor nem kap pontot, szóval...
Hát igen, gondolom a zsűrizés az azért nem azon megy, hogy most éppenséggel pont le volt mosva az autó, vagy sem, meg mennyire van kitakarítva a belseje. Tehát, ahogy mondtad, hogyha van egy ilyen szigorú, akkor gondolom úgy is nézik ezeket.
Persze.
És volt olyan autó, amit úgy gondoltál, hogy ilyet sose fogsz látni, és most ott volt?
Ú, több is, persze. Hát volt például egy 1951-es Cadillac Ghia coupé, amiből kettő készült, és most restaurálták, tehát igazából most lett kész.
Az olaszok? Vagy Amerikában?
Amerikában. Azt sem tudtam, hogy ilyen létezik, hát azért a Ghia csinált egy pár külön kiadást.
Amiből nem lett végül autó, ugye?
Tehát persze, megmaradt persze ilyen ők azért termelték az 50-es, 60-as években a különböző külön kiadásokat, meg ötleteket. Meg hát mindig van olyan, amire nem számítasz. És a tematikája az idei eseménynek az gyakorlatilag egyrészt a 100 év Le Mans, ugye most van az évforduló, nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni a versenyen, mert elég erős a felhozatal, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas lesz.
Lesz ilyen klasszik?
Hát az is lesz, de
valószínűleg, ugye?
Most a simára gondolok, hogy azért ott a Ferrari, a Cadillac és a Porsche, vagy a Peugeot ellen és a többiek, szóval a Dilkánál.
Annyira fura ezeket a neveket egy mondatban említeni. Ugye nem, hogy egy versenypályán látni, hanem hogy ezek ugyanabban a mondatban szerepelnek egymás mellett.
Kemény verseny lesz. Nyilván a Toyota sem adja olcsón. Na mindegy, szóval 100 év Le Mans, ugye 75 éves a Porsche, 60 éves a 911-es Porsche, és a másik fontos az volt, hogy Indiából többen elhoztak Maharaja Rolls-Royce-okat, amit évek óta akartak, és hát a logisztikai meg egyéb okokból eddig nem sikerült megvalósítani. Most volt egy nagyon erős Rolls-Royce felhozatal, de ilyen 20-es évekbeli Rolls-Royce-ok, ami egészen elképesztő volt. De tényleg emberek elképesztő munkát raknak abba, meg pénzt, meg energiát, hogy ott lehessenek. Tehát volt egy Lamborghini Miura SV, minden évben van ott egy Miura, szerintem. Tehát én még, jó mondjuk, én csak háromszor voltam eddig, de mindig van egy Miura, az valahogy fontos. De ez konkrétan egy japán Miura volt.
És Japánba szállították eredetileg?
Japánból, nem, hát nem tudom, hogy eredetileg
japán gyűjtő.
Nem néztem meg a széria számát.
Aha, van, de azt hiszem, esetleg ezt lehet tudni, hogy...
Hát lehet egyébként, mert van egy listám erről, de... Nem, hanem ide jött a japán házaspár, és ráadásul a feleség a szombati napon ünnepelte a születésnapját az esőben. Úgyhogy...
Volt csákója is?
Nem, de...
Akkor ízlése volt.
De elég sokan megünnepelték, igen. Szóval Japánból, Amerikából, Indiából, mindenhonnan, és azért... oda reptetni ezeket az autókat, meg biztosítani, nem két fillér.
Tudtál valakivel beszélgetni? Olyan érdekes emberrel?
A Cadillac-es Steve nevű, nagyon rokonszenves, egyébként görög származású autórestaurátorral beszélgettem. Nem ő a tulajdonos, hanem ő vitte az autót, rá volt bízva gyakorlatilag. És hát mutatta, hogy találták meg milyen munka volt, és abban majd fogok is írni egy nagyobb sztorit, mert elég jó.
Mit akartál kérdezni?
Hát meg azért vicces, hogy ezeket az autókat sorolod fel, miközben, tehát olyat például már nem említesz meg, mert mondtad, hogy mennyit láttál, mit tudom, az Ferrari F40, Zondák, a ISCO.
Tehát, de hát figyelj, órákig tudnám sorolni,
igen. Igen, de hogy mégis a modern, hát mondhatni modern per fiatalabb autókat, bár mondjuk az F40 az pont nem az, de hogy azokat itt teljesen kihagyod, és a még ritkább és még régebbi.
Igen, mert az a kérdés nekem, hogy mi a meglepetés, és nyilván ott volt egy...
És egy új autó, akkor már nem.
De abszolút, meg örülök, hogyha látok egy 250 Testarossát, tehát hogy érted, meg menni, meg egy 917-es Porsche, meg ilyenek, tehát abszolút mindegyik élmény, csak az, amiről nem tudom, hogy micsoda, az nekem mindig egy felüdülés, mert általában azért felismerem a legtöbb, még a koncepciókat is, vagy nem tudom, mert ha csak ki nem hagy az agyam nagyon. Amikor így kérdőjelekkel a fejemben ámulattal bámulok egy autót, akkor nagyon megörülök, hogy tudnak újat mutatni.
Igen, egyébként erre én is hajlamos vagyok, hogy amiről én nem tudok, vagy ami nekem újdonság, arról gondolom, hogy az valószínűleg másnak is újdonság. És amit én ismerek, az hát az ilyen magától értetődő. Hát
meg, most érted, 250 GTO-ból ugye látsz egyet-kettőt itt-ott, mit tudsz még róla mondani? A világ legértékesebb...
Egyik legismertebb
autója, tudjuk, hogy hány van, tudjuk, hogy kinél van az a hány. Persze, izgalmas, szép, meg nem lesz ettől kevesebb, de semmi újdonság nincs már benne ilyen szempontból, hiszen annyit írtak róla, és annyit videóztak ezekről az autókról. Közben meg, amikor visszahoz valaki gyakorlatilag az elfeledett félhalott státuszából egy ilyen, ha nem is koncepcióautót, de hogy tényleg kettő készült, és nem is tudom, hogy a másikkal mi történt, vagy hogy az megvan-e még, majd utána nézek, de az egy nagy dolog, mert tényleg 2,5 év, mondta Steve, hogy 2,5 év munkája van benne, és azért szerintem nem unatkozott, tehát hogy az olyan 2,5 év, hogy igen, kemény.
Meg gondolom rengeteg kutató munka, hogy egy olyan autót, amiből két darab készült, hogyan lehet igen, az eredeti állapotára
igen, állítani. Hát konkrétan egy 1953-as Road & Track címlap alapján restaurálta, mert valamikor valaki összetörte az orrát, és egy másfajta hűtőrácsot raktak rá, meg így az egész nem stimmelt, és a címlap alapján tudták újra legyártani például a hűtőrácsát.
Óriási. Ez volt a legrészletesebb fotó róla, vagy a legfontosabb?
Gyakorlatilag igen.
Mondom, színes volt talán már akkor.
Uh-huh. Igen.
Hát viszont egy valami már nem koncepció, méghozzá az új BMW, az ötös.
Az i5, igen, és az új ötös.
i5, új ötös.
Igen.
Hát azért voltak álmatlan éjszakáim, hogy ez milyen lesz ez az autó.
De basszus, eltalálták. Tehát, hogy autó, BMW forma.
Hát figyelj.
Vannak érdekességei, azt már néztük hát, a képeken
ez a,
előre.
Ez a mai kínálatban, de... ez egy ötös BMW. Tehát igen. Azért azt tényleg én is azt mondom, én aztán nagyon kritikus vagyok ezzel. Nem mondom, hogy a mostani nem tetszik egy kicsit jobban, így fotóról, mert ugye én még csak fotón láttam, Máté, élőben?
Figyelj, nem tudják megkerülni azt teljesen, hogy ez egy elektromos autó a padlólemezbe épített akkumulátorral, ráadásul 70 akárhány kilowattóra, szól elég sok, és ettől egyszerűen magasabb az ülés pozíció, meg az egész padló magasabb. Ezt egy klasszikus, ilyen három dobozos szedánnál elég nehéz elrejteni.
Azért is csinálnak sok SUV-t, ugye, amit senki hát sem ért, hogy miért, csinálni. Mert az SUV-t könnyebb csinálni, és könnyebb elérni, hogy legyen utastér az aksi fölött.
Hát egy SUV-t azt bárhogy tudsz gyakorlatilag elektromossá tenni, hiszen nem változik ilyen szempontból az aránya.
Igen, de egy ilyen szedán az egy óriási probléma úgyhogy, ezáltal.
Igen, úgyhogy hogy megtartsák a klasszikus BMW arányokat, azért kellett trükközni, ugye azért van az alján az a fekete csík, hogy valahogy a küszöböt optikailag zsugorítsák. De ettől függetlenül meg ez a legtradicionálisabb BMW még mindig, az ötös. A hármas meg az ötös, gyakorlatilag ennyi maradt. Hát,
ugyanúgy, hogy a Mercedesnél és az E-osztály tartják egy ilyen...
Igen, és tudják, hogy kik a...
ikonnak.
Tudják, hogy kik a vásárlók, tudják, hogy mi az elvárás. Nem ugyanaz, mint a hetes, ahol ugye elmentek egy elég radikális irányba, egy bátrabb dizájnnal, ami most vagy tetszik valakinek, vagy nem, de az biztos, hogy az egy határozott váltás. Az ötös az inkább egy evolúció. Érdekes összehasonlítani egyébként az új E-osztállyal szerintem, hogy a BMW azért egy visszafogottabb dizájn szerintem.
Pedig a Mercit se túlozták el semmilyen téren, de valahogy mégis egy kicsit,
igen, egy kicsit
modernebb, ugye? Modernebb.
Valahogy pont fordítva látnám, hogy szerintem pont az E-Merci lett egy kicsit visszafogottabb, és az új BMW néz ki, az ötös néz ki, szerintem egy kicsit olyan, hát vadabbul, mondjuk így, hogy vadabbul.
Hát kinek hogy?
Nekem is érdekes, hogy inkább a BMW-re mondanám, egyébként, hogy konzervatívabb.
Egyébként szerintem értem, hogy mire gondolsz, nekem a Mercedesnek bizonyos részletei kicsit hangosabbak. Ez összességében...
Ja, hát az lehet, megírtad is, hogy látszik rajta, hogy a kínai piac felé is kacsingatnak vele, és ez visszaköszön pár dizájnelemben benne.
Igen. Bár a kínai piacról pont mondott vicceset a BMW főtervezője, hogy ott azért vesznek több benzines hetest, mert a benzines rendszám az valami 100 000 dollárba kerül Shanghai-ban, és ők meg szeretnék mutatni, hogy ők kifizették ezt a rendszámot, és azért nem az a lényeg, hogy benzines vagy elektromos, hanem hogy mennyire lehet.
De akkor a Kínában is elkezdődik ez, mint a dubaiaknál, ez a rendszám.
Hát, ha olyan szinten nem is, hogy ki az egyes, vagy a nem tudom, hatos.
De közelítünk akkor.
De közelítünk. Hát csak vicces volt ezt hallani, hogy a hatótáv nem érdekli őket, mert nem hagyják el a várost igazából, tehát senki nem megy 600 kilométert semmivel sem, független attól, hogy benzines vagy elektromos.
Nem ugranak le a Balatonra.
A töltés az nem probléma, mert Kínában gyakorlatilag a nagyvárosokban mindenhol lehet tölteni, úgyhogy ezt megoldották. És azt mondták, hogy tényleg azért vesznek több benzinest, mert a státuszt az mutatja jobban. És kész. És akkor mit tudsz csinálni?
Mi megbeszéltük magunkat, hogy oldjuk meg ezt a gordiusi csomót, hogy tudjuk is az autót használni, meg villanyos is legyen.
Úgy igen, most ezt így mondtad, hogy Kínában nem érdekel senkit, hogy hány kilométer van benne nálunk, meg
nálunk igen.
Nem tudom, szerintem mindenki, tehát hogy hirtelen mindenki a villanyautó ellen van, mert hogy mi az, hogy csak 400-at tud menni.
Nem, szerintem, én ezt úgy közelíteném meg, hogy ha veszel egy utazóautót, akkor azzal utazni szeretnél, és hát igen, ha az utazóautóval nem tudsz messzire utazni, mert meg kell útközben állnod órákra tölteni, akkor akár vehettél volna egy kis autót is, ami ugyanezt...
Hát igen, de ezt szerintem meg köztudott, hogy egy villanyautó jelenleg nem tartott, hogy te azzal hát rohadt nagy
igen, de mégis belerakják egy hetes BMW-be, ami egy utazóautót.
Ja, hát úgy persze.
Érted, szerintem egy hetes BMW-nél merül föl az igény arra, hogy el tudnék vele menni egyszerre messzebbre.
Hát így
egyébként igen, el tudsz, szóval azért egy hetes, mi a hetes?
Hát most már igen, de azért korábban, amikor ugye elkezdtek ilyen nagy SUV-ket, meg ugye fölmentek 3 tonna fölé is már sokszor ezekkel igen, az aksis SUV-kkel, azért akkor ott úgy joggal merült fel a kérdés, hogy ennek valóban van értelme villanyautóként?
Nem tudom, de érdekes ez, mondjuk nyilván én nem használok sokat elektromos autót, meg nem is megyek olyan őrületes nagy távokra, de amikor az ID-ban az nálam volt pár hete, azzal egyik nap elmentünk ilyen egész napos ilyen túrázásra, és jó, persze nem az, hogy 3 óra autópálya 140-nel, mert akkor valószínűleg mást mutat, de 53%-kal raktam le este, miközben elmentem vele gyakorlatilag a Dunáig, de így északon, a hegyeken át.
Igen, és azért már a sokat bővült a lehetőség, nem? Mert azért korábban ilyen 200-300 kilométereket tudtak ezek elmenni, és azért most már az is ilyen 400 fölött van, nem?
400, azt hiszem 420-at írt ki. De hogy azt is egyébként konzervatívan becsült, tehát hogy többet mentem vele, mint amennyit ő tippelt volna.
Igen, mert mindig a hőmérséklethez, meg mindenhez így arányítja.
De ráadásul hideg volt. Ráadásul hideg volt, és azért nem takarékos üzemmódban mentem vele végig.
Ten autóként.
Hanem rendesen, és élvezetes volt, és egyáltalán fel nem merült bennem, hogy úristen, most akkor ezzel meg kell állnom tölteni előbb-utóbb, mert amúgy is elfáradtam a nap végére, tehát hogy
van mégiscsak azért az a használati mód, ahol kell egy ekkora autó, de nem akarsz feltétlenül messzire menni. Tehát, hogy van, te mondjuk megtaláltad.
Igen, én értem a problémát az autópályázással, hogyha tényleg az a feladat, hogy akkor induljunk el Münchenbe, és nem tudsz elmenni Münchenbe, akkor az egy valós probléma.
Igen.
De közben meg azt nem értem, amikor valaki így használja az autót, vagy akár, nem tudom, így elmegy a Mátráig meg vissza, mert kirándulni akar Budapestről, arra is bőven elég.
Ez már így használható.
És mégis úgy beszélnek róla, mint hogyha ez a legnagyobb aggály lenne.
Hát kicsit szerintem ebben benne van az ára is, mert hogyha mondjuk minimum ugyanannyiba kerülne, mint a belső égésű, akkor is máshogy állnának.
Mondjuk hozzá. Az ára az durva, azt tényleg.
Igen, az 30 millió.
Hát 30 körül, igen. 28-ról indul
valahogy. Én is 28-ra emlékszem, persze mire az a neved
hát igen, most az egy-két extrát beleteszed, már bőven ott vagy.
Mert pedig beleteszed.
Persze, hogy beleteszed.
Az volt egyébként nekem most egy ilyen nagy, szintén ugyanolyan megkönnyebbülés, mint az 5-ös BMW-nél, hogy ezt az új hetest, azt villanyautóként vezettem először, tehát ez egy i7 volt. Aha. És nekem sem tetszik különösebben ez a forma. Azért mondom, hogy különösebben, mert értem, hogy mit akarnak vele, tehát hogy ez nem azért sikerült így, mert nem voltak elég ügyesek, hanem ez egy szándékos
extremitás így a piacon, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez az új hetes, és beszéljenek róla, és azért vegye meg, ezt mert ő abban
akar ülni. Eltalálták.
Mindenesetre nem az én dizájnom, tehát mondjuk én egy ilyen E38-nál megállnék, vágó úr. De azt, hogy én ebbe az autóba beleültem, és vezettem, és azt éreztem, hogy én egy BMW-t vezetek. Nyilván nem olyat, mint egy E38 volt, de amit ma a BMW-nek tulajdonítunk, és aminek örülünk, hogy még mindig gyártanak olyan autókat, amiket vezetni jó, és amikben az ember sofőrként jól érzi magát, az abban az i7-ben megvolt. Tehát engem ez megnyugtatott abban a tekintetben, hogy a BMW azért még mindig tudja, hogy akár ellenézve is, hogy ki az a vevőkör, aki azt igényli, hogy vezetni szeretné.
Ezt szerintem milligramra ki van mérve, hogy kinek készül melyik. Tehát tényleg az ötös kapcsán is mondták, hogy ez a közönség tudja, hogy milyen egy BMW-ben ülni, milyen az üléspozíció, ez az elvárás, és azt is tudják, hogy kell, hogy kinézzen kívül belül, és ezért néz ki így az új ötös.
És te már beleülhettél, vagy ezt még csak nézni volt szabad?
Hát beleültünk gyakorlatilag, de menni nem tudtunk vele, úgyhogy csak egy ilyen gomnyomogatós.
És ugye a belső elrendezés az jó a magas padló ellenére? Tehát, hogy
igen, nem tűnt magasnak, ez biztos. De nem tudom, hogy egyébként nem néztünk alá, hogy ott mi a trükk, hogy mondjuk van-e ott egy mélyedés csak a sineknek, vagy akármi.
Vagy a lábnak akár. Ugye a láb de, is szokott gondolni,
de hogy nem szerintem tudod. Nincs, tehát nekem gyanús, hogy ez az egész, ez egy síkban van. Mert mondták, hogy ugye, hogyha onnan kiveszel akkukapacitást, akkor azt máshova kell rakni, és az nem jó.
És mégiscsak ott van a legjobb helyen egyébként.
Igen.
Tehát az egy előny, hogy a súlypontja alacsonyan tud lenni.
Hát azt szerintem nagyon látszik, hogy profilban, ha megnézed, azért az a fekete csík, az igen vastag.
Ja, ami egy kicsit optikailag próbálja enyhíteni ezt a vastagságot. 4
centit emelt az autón ez az egész platform dolog. Azért az nem kevés. Egy szedánnál.
Igen, meg ugye azt már máskor is így nézegettük, hogy milliméterek tudnak számítani.
Hát gondolom, 4 centi az már rendesen egy ilyen off-road verzió lenne egy normál autóból.
Igen,
meg külsőre még se érződik rajta, vagy hát én a képeken úgy láttam, hogy nem azt mondom, hogy fú, ez egy bokorugró.
Hát ezért van a...
Hogy mégis igen, tehát hogy azért ennek
nagyobbak a kerekek, tehát azért hozzáállították nyilván, hogy 21 szól a maximum. Egyébként az opcionális, tehát nyilván nem a legtakarékosabb opció a 21 szolos, de lehet 21 szolossal kapni.
Beszélgettél Adrian van Hooydonkkal is, hogy gyakorlatilag én is találkoztam vele jó 10 évvel ezelőtt, és hogy még mindig akkor ő diszponál ezek fölött, az autók fölött.
Hát ő ott a főnök, bár nyilván most már nem ő a, nem is tudom mi most a titulus, a Design Chief, BMW Group, vagy valami ilyesmi lehet, tehát ő
tehát nem effektív, ő tervezi az autókat,
hát már én nem ő, de hogy alapvetően most már a BMW-nek sem ő a design főnöke, hanem gyakorlatilag egy ilyen full executive pozícióban találja magát évek óta. De igen, ott ugye nyilván a kaliforniai design stúdióval is nagyon sokat dolgoznak, tehát onnan is sok ötlet jön, meg azért a Rolls-Royce-szal is van munka, a minivel is, úgyhogy elég sok, meg a motor tervezésre.
Igen, a motorokra szóval most nagyon ráfeküdtek.
Igen, és jó kis egyébként, igen, meg igen. Az elektromos robogójuk.
Az is egy ilyen, az egy i7, gyakorlatilag egy kétkerekű i7.
Az is elég funky. De igen, jót beszélgettünk, azért komóban az a jó, hogy mindenki sokkal lazább és oldottabb a hangulat, úgyhogy hiába vannak ott a mindenféle PR-osok, akik elvileg figyelnek a mondatokra, valójában elég szüretlenül jönnek az infók.
Igen, én emlékszem, hogy egy elég olyan szimpatikus ember volt, amikor olyan utoljára beszéltem vele, gondolom most se,
abszolút.
Most se lett durvább a stílusa.
Nem, abszolút. Ő egy nagyon polkorrekt, ilyen higgadt holland, úgyhogy nem nagyon hibázik így a megfogalmazásokban, meg nem megy bele bármilyen politikába. Tehát volt valami ilyen, hogy a művészek megkérdezték tőle, hogy ő hogy tarthatja magát művésznek, hogyha egy ilyen céges környezetben 1 millió szabályt betartva kell alkotnia, és hogy hát így nem lehet, és hogy ez mi, és akkor így, tudod, nem azt mondja, hogy te hülye vagy, hanem azt mondja, hogy hát ő egy formatervező, és hogy nem egy művész. Holott meg persze, hogy egy művész, hiszen
igen,
az ipari formatervezést elég nehéz másképp végezni, csak ez egy más szisztéma.
Igen, meg ugye én is emlékszem, hogy arról beszélgettem vele, hogy az egy dolog, hogy ő mit szeretne ott látni, de hogy annyi részleggel kell ehhez egyeztetni, hogy ahhoz képest majd, hogy nem a csodával határos, hogy végül is hát úgy fog kinézni az autó, ahogy kitalálták.
Az én így clownshow kapcsán elmesélte, hogy novemberben beállított azt hiszem Torinóban. Igen. A Superstiléhez ezzel a sketch-el, hogy akkor ezt kéne, és mit gondolnak. És az olaszok kértek 2 napot, hogy ezt így kimatekozzák, és aztán visszaszóltak, hogy szerintük meg lehet csinálni májusig, és akkor let's go. És még utána kért engedélyt az ő főnökeitől, hogy akkor erre allokálhat-e x millió eurót. Már nem tudom, hogy mi egy ilyennek a költsége, de hát gyanítom, hogy nem kevés. Viszont drága koncepciók Olaszországban témakörben, egy helye, ahol nem jutottam el Komóban, az a Hyundai-nak a rendezvénye volt, a Pony Day. Ugye?
Jaj, és ugye? Jön, nem jön.
Lesz. Valami lesz.
És ez a Pony Day, ez nem a Mustangról szól, ha
ez a Pony Day nem a Mustangról szól. Ez az első Hyundai-ról, illetve annak a koncepciójáról szól, amit Giugiaro papa csinált még fiatal korában, 73-ban. Ugye a Pony koncepció az egy Pony Coupé, az egy 2 ajtós ilyen rendes olasz koncepcióautó volt, amiből aztán csináltak egy Mitsubishi motoros és azt hiszem Austin vagy milyen futóműves 4 ajtós Hyundai Pony-t, ami az első koreai autó volt 74-től. És ez a koncepcióautó viszont eltűnt, vagy hát nem tudják, hogy mi lett vele. És ezért a most Bologna újra...
lett belőle.
Hát igen.
Úgy igazából.
És ezt most újra legyártatta a Hyundai gyakorlatilag a...
Úgy, mint azt a Garmist annak idején, ugye? Igen.
De a Garmist ugyanez a Superstilet csinálta, aki ezt az E4-et, tehát ez ugyanaz a cég.
Igen, igen, igen.
A Pony-t viszont a Hyundai-nak a Giugiaro-nak az új cége csinálta, amiben benne van a fia is. Aha. És ezt mutatták be valahol ott a környéken. Az új koncepció, ami vagy elkészül, Vision, vagy nem.
70.
Vision 74.
Én elképesztően becsülöm őket.
Az pedig ott volt, viszont.
Igen, hogy ők ezt ők ilyen komolyan veszik.
Igen, meg azért a Vision az most nagyon vicces helyzetben van újból, mondhatni, mert jól emlékszem, amikor április végén vagy közepén írhattam meg, mert jött az információ, hogy akkor lesz ez a Pony nap, elvileg lesz ez a Pony nap, ami igazából megtörtént, csak akkor ők még Szöult mondták, hogy ott lesz.
19. Igen, tényleg Szöult mondtak. 19-én volt a Pónina. Mondtak,
és hogy akkor ott bemutatják a már polgáribb Visionen, az új Vision, aha, és akkor ott lesz majd a felújított Pony Coupé. És már megtaláltam egy még régebbi cikkben, hogy mi elkezdtük, tehát megírtuk, hogy megcsinálják újra a Pony Coupé-t.
Szerintem írtam meg, igen.
Igen, és azt hiszem, kérdeztem is, hogy ez akkor, ha jól látom, pont összeüt a 2 dátum, tehát hogy úgy éreztem, hogy akkor valószínűleg tényleg lesz ilyen Pony nap. Aztán persze utána egyből szólt is a Hyundai, hogy hát igen, lesz Pony nap, de nem lesz polgári Envision, úgyhogy azt nem kell. De most meg megszólalt a chief designer, hogy
Luke papa,
de nagyon akarják, hogy kell, és lesz. És szerintem most akkor megint vissza megy a labda a Hyundaihoz, akik szólnak, hogy nem, nem kell nekünk, nem lesz. Aztán már szerintem tényleg a végén ott tartunk, hogy a design labben a takarító hölgy fog majd valamelyik portálnak mondani, hogy én láttam, ott van. Tehát, hogy tényleg ott van, töröltem róla a port, lesz. Hogy utána majd a Hyundai 41-er is elmondja, hogy nem lesz meg az a szerencsétlen autó, pedig amúgy rohadt jól néz ki.
Nem tudom, hogy igazából miről megy a vita, mert azt el tudom képzelni, hogy ezt kizárták, hogy ez a hidrogénhajtásos dolog, ez sorozatgyártásba kerüljön. Bár hát a függetlenül ugye dolgoznak a...
Hát megoldható, csak lehet, hogy akkor meg olyan rohadék drága lenne az autó.
Igen, vagy na most akkor a B opció az az, hogy valami egyszerűbb hajtásláncsal...
Hát, hogy felülnek a trendre is, villany lesz belőle.
Villany, hát az is egyszerűbb, ez persze.
Még valószínű, vagy hibrid, igen.
Hát, igen. Igen, megcsinálják, és akkor erre jön rá, hogy akkor mennyibe kerülne. Valószínűleg ez egy ilyen félrekommunikáció lehet, tehát itt ők gondoltak egyet, mások gondoltak mást. A Hyundai bármilyen ázsiai cégnek egyébként azért el tudnak veszni az információk, tehát a mindenféle Nyugat-Európából meg Amerikából importált alkalmazottak másképp értelmeznek mondatokat, mint a helyiek. Én nagyon drukkolok. Tehát azért, hogyha a főtervező tényleg azt meri mondani, hogy dehogy nem nézik, hogy hogy lehetne megcsinálni, az azt jelenti, hogy nem engedte el. Ez olyan, mint egy Adrian is azt mondta, hogy ugye most megnézik, hogy mennyire lesz pozitív a reakció, és akkor még nyitva van a kérdés, és akkor majd megnézik, hogy meg tudják-e valósítani. Hogy most ez szédítés, vagy ez tényleg így van, azt nem lehet tudni. Azt viszont mondta, hogy az egész projektet úgy volt hajlandó megvalósítani, hogy a BMW nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy ezt megcsinálják. Tehát elvileg ők úgy érkeztek most Komóba, hogy nézzük meg, nem pedig úgy, hogy itt egy egyedi gyártású koncepció és fotózzátok.
Kocincsunk egyet, igen.
Igen.
Hát meg nekem az nagyon érdekes, vagy hát így számomra az volt érdekes az Envision-nel, hogy amikor bemutatták a koncepciót, akkor már elkezdték sorolni. Ez ilyen hajtásláncú, ez ekkora lóerővel rendelkezik, ezt ilyen vezetni, ez úgy lesz megcsinálva benne, ez olyan benne. Tehát, hogy tökre úgy mutatták be, és úgy tették elén, meg van is működő darab belőle, ugye, hogy nesze itt van, ez teljesen kész, ez annyira road legal, amennyire csak lehetne, úgyhogy örüljetek neki. És utána így azt mondják, hát ez amúgy ezt meg se csináljuk, de amúgy itt van egy kész darab. És utána most megy ez a pingpongozás oda-vissza, de megcsináljuk.
Hát igen, tehát szerintem
az Envision-t amúgy megértem, mert tényleg ezzel a spoilerrel meg minden szarral felszereltet, hogy ez oké, viszont ebből egy polgári verziót azt nagyon szívesen megnéznék, és én ahogy láttam, mind a hazai kommentelők, mind a külföldi kommentelők részben, tehát ezt mindenki akarja.
Hát valószínűleg az van, hogy van egy elég előre haladott prototípus programjuk, már beleinvestáltak rengeteg pénzt, és márkaépítés szempontjából nyilván nagyon jó lenne nekik. És akkor most számolják, hogy van-e az az összeg, amin...
Ezt... Van annyi ember a világon, igen, aki szereti annyira valahogy, a Hyundai-t.
Tehát egy Hyundai-ért bárki kifizette X összeget, és hogyha igen, akkor hány darabot kéne ebből csinálni?
Igen. Mondjuk azért ez egy fordulópont lesz.
Hát meg idővel én úgy látom, hogy azért a Hyundai az kezdi magát úgy kinőni, hogy már az emberek azt mondják, hogy egy Hyundai.
Igen, tehát ott mindenképpen tart már ott a márka, hogy ez a sportautó, ez igen, beleférjen.
Hát persze, csak mindig.
Ha belegondoltok, nyilván azért építették újra az első koncepció autójukat, mert nincs történelmük. Tehát az összes ilyen márkának az a baja, hogy nem tud hova visszanyúlni. Egy BMW-nek könnyű, mert hello, megnyertük a Milamiát 40-ben.
De például Kia, az így, most mit mutat?
Igen, egy Kia mit mutat? Egy
Mazda Pride-ot. Alapú
egy jó Pride-ot.
Igen. De jó, annál is voltak régebbi, hát ne gyártottak Fiat 124-est is.
Tudod, mit mutathat? A Kia. A Lotus Elant, amit árultak Kia-ként is.
Igen.
A 90-es évek az első kerékhajtású Lotus. Az nem volt meg?
Nekem az most így nincs meg. Hát az Elant az megvan, de... Hogy
képzeld el, hogy abból volt Kia. Bizony. A dél-koreai piacon volt belőle, igen, Kia, mert azt mondom, a Kia akkor bevásárolta magát, vagy valami volt, valami részesedés így a Lotusban, és ez lett a vége. Vagy a General Motors? Várjál, hogy is volt? A GM is benne volt, mindegy. A lényeg az, hogy az Elánokat így ráragasztottak egy Kia márkajelzést, és volt Kia Elán.
Igen, mert egyébként komplett Mazda gyártósorokat vettek meg, és arra épültek az első autóik. És hát ugye ott aztán terrohamos a fejlődés, tehát ők leginkább a fejlődésükre lehetnek büszkék, nem a hagyományaikra meg a múltjukra, de viszont nekik is gondolom rájöttek, hogy nekik is szükségük lenne erre, tehát azért valamiben érdemes.
Hát igen, és érted, mit tud újjáépíteni, tehát azért az első 20 évben olyan hűde sok látványos koncepciót nem produkált a koreai autóipar.
Viszont az nagyon érdekes dolog, hogy ilyen Hyundai Pony, amit Magyarországon először hivatalosan forgalmaztak, és csak talán ilyen világos metálkékben lehetett kapni. Én legalábbis csak olyat láttam, meg néhány pirosat, de azoknak a rendszáma is egy másik sorozat volt.
Aha.
Ezekben még mindig van. Tehát azért érdekes. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen 30 éves Hyundai még mindig rendszámmal fut az utcán, mert azért az annyira se nem volt extra autó, se nem volt annyira különleges.
Hát meg amennyire tudom, a minőségük se volt annyira jó.
De ezek hát szerint meg mégis.
Én azt nem értem, hogy nem rohadtak porrá, mert azt értem, hogy működik.
De igen, az, hogy... Nyilván nem olyan szépek, de létezik. Tehát egy pár évvel ezelőtt is még láttam forgalomban.
Figyeznek és megcsinálják, hogy ez egyszer érték lesz.
Persze.
Én inkább arra gondolnék, hogy nem akarnak másikat venni helyette, de...
Nem, ezt tudják, hogy ez egy kultautó lesz nem sokára. Úgyhogy ezt jó így csinálni.
Ha már kultautó, az előbb mondtad ezt a DeLorient, és én láttam olyan mémet, hogy megcsináltak egy új DeLorient, ami egy ilyen elég kiábrándító volt, és kb. Azóta sem lehetett róla hallani, mióta bemutatták hivatalosan, és ehhez képest megcsinálták, hogy ez a Hyundai Envision az, ami az új DeLorient, tehát hogy ilyen DeLorient akarunk, nem
nekem
olyat,
meg most jött. Az jutott eszembe, hogy van az a Vegas-i autó, amikor sem most nem jut eszembe, hogy mi a rövidítése. Ott volt egy...
Szemasó?
Igen, a Szema. Hogy ott volt egy olyan DeLorean, ami ilyen nagyon retrofuturisztikusat csinálták meg, és az viszont nagyon jól nézett ki.
De ez egy eredeti volt, modernizálva, nem. Vagy egy új autó volt, én retrosítva?
Én úgy emlékszem, hogy hát tehát megmaradt az eredeti DeLorean forma benne, uh-huh. Csak rohadt sok ledet, meg mindent, tehát a lámpáját azokat tök rá
átalakították. Volna, vagy, tehát ez igen, szerint a mai
tehát egy kicsit az Envision felé húzott uh-huh. Benne, de ilyen sokkal vadabb, hát szimásabb volt, tehát hogy igen. Szélesítés, igen, leültetés, stb. Ezek meg voltak benne. De én azt láttam egyedül, ami ilyen tök jó újítás lenne, mint egy új uh-huh. DeLorean, de hát az...
A koreaiak egyébként nagyon rajta vannak ezeken a trendeken, tehát én nem csodálnám, hogyha ebbe lett volna valami tudatosság is, hogy egy kicsit próbáltak olyan autót tervezni, ami valahol egy olyan nem létező múltba kóstol
hát bele. Figyelj, ha megveszed azt az embert, aki a Lamborghini Murcielagot rajzolta, meg megveszed azt az embert, aki 20 éven keresztül a teljes BMW M divíziót vezette, és aztán ezeket így kombinálod némi tőkével, akkor elég gyors fejlődést lehet elérni. Tehát nem kell,
a megfelelő embert a megfelelő
helyet. Nem kell sokat matekozni, hogy ez hogy fog működni. Én pár éve voltam egyébként a Hyundai-nak a Seoul melletti gyakorlatilag városában. És hát igen, tehát hogy Európában is vannak nagyon impresszív autógyárak, ez nem kérdés, de az, amit ott összeraktak, az azért nem két fillér volt. Olyan stúdiók, meg olyan méretek, hogy ihaj, úgyhogy ha valahol lehet normális autót gyártani, meg tervezni, akkor az ott van.
És hát akkor szerintem menjünk is el Szőulba, és nézzük meg, és ezzel is zárjuk is le ezt a mai
én nagyon szívesen,
élet.
Én támogatom, én Szőulban egy nagyon jót bulisztom.
Van nálam egy remek Dacia tesztautó, esetleg indulhatunk. Figyelj. Gondoljátok. Tele van.
Beszéljünk az üzemanyag. Tudod, mindig az van, hogy rakjak össze egy büdzsét.
Igen, úgyhogy most menjünk el, megtervezzük ezt a büdzsét, és a hallgatóinknak pedig köszönjük. Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.